Titeket pedig kérlek, hogy lapozzatok a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, a 13. fejezethez. És itt az első verstől olvasok Isten igéjét. A 23-as versig. Fontos lesz, hogy a Biblia kezetekben legyen, és akkor így szépen haladunk majd ezen a történeten végig. Mindig egy-egy kisebb szakaszt elolvasunk együtt, és az alapján fogunk haladni a tanulmányozásban. Mindjárt az első három verssel fogunk kezdeni. Mondom, helyeteken maradva, hogy szépen mindenkit azt kérem, hogy a Bibliába kövesse ezeket az igéket, és ehhez kapcsolódóan fogunk egy kicsit együtt gondolkodni ennek a történetnek a kijelentéséről, hogy mit is akar tanítani itt Jézus ebben a példázatban, amelyet egyébként meg is magyaráz, de természetesen szeretnénk megérteni ezeket a kínakoztások, kijelentéseket a mi mai élethelyzetünkre vonatkozóan, tehát mi, akik ma itt ülünk, nekünk mit tanít Jézus Krisztus ezen a történeten keresztül, példázaton keresztül. És hát így hangzik itt az ige, az első három ige verse, a Máté 13 első három verse. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt a hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni. Nos, hát alapvetően Jézusnak a hozzáállása is látszik ebből a történetből. Elég aktív napja volt, még azon a napon elég sok mindenről beszélgetett, tudjátok, az anyja is, a testvére is keresték, mert már elég sűrű volt a nap. Ennek ellenére ő még kiment szellőzni egy kicsit, amikor kiment szellőzni, akkor arra azt vette észre, hogy már egy nagy sokaság összegyűlt, itt van Jézus, itthon van, hallgassuk őt. Lehet látni, hogy Jézus szolgáltára alapvetően ugye ez jellemző is volt, hogy tanított az Isten országának dolgairól. Az ő üzenete, ugye az evangélium jó híre, az evangélium üzenete és az Isten királysága, az Isten országa, Isten eljövendő országának a törvényszerűségéről, a valóságáról beszélt, amely sok szempontból totálisan ellenkezett azzal a törvényszerűség halmazzal, a rendszerrel, amelyben a kor vallásos emberei éltek és a kor emberei éltek. Teljesen újszerű volt. Tanítása izgalmas volt. Élmény nyújtott azoknak, akik hallgatták, mert újszerű volt a tanítása. Aztán azt is tudjuk, hogy a szolgálata során rengeteg csodát tett. Nagyon komoly életváltozások is kísérték a szolgálatát. Nemrégen beszéltünk ugye éppen Mátéról, az elmúlt találkozáson többeket említettünk, akár Zákeust, vagy Magdalé Máriát, aki radikális életváltozáson ment keresztül Jézussal való kapcsolatából fakadóan, Jézussal való találkozásából fakadóan. És ezeknek a híre, a csodáknak, a jeleknek, és ezeknek az életváltozásnak a híre elment messze földre. Tehát Jézus ebben a korszakban is még mindig a népszerűség idejét éli. Sik volt hallgatni Jézust, egy divatos dolog volt Jézushoz seregleni és hallgatni az új tanítást, és úgy elbeszélni róla, hallottad, erővel szólt. Úgy beszélt, mindenkinek ereje van. Hú, ilyet még nem is hallottunk. Hát nem is tudom, miről beszél, nem tudod, hogy van ez? És az emberek erről beszélgettek, beszédtéma volt a Jézus élete és szolgálata. A személyén keresztül ugye, kezdték az emberek érezni, nekem is az emberek csoportjának egy része, hogy egy új és élő út nyílik az Isten felé. Kezdtek az ember, néhány embernek körülötte már kezdett felderengeni azt, hogy kezd kinyílni egy ajtó. Egy olyan ajtó, amelyet eddig sosem találtak nyitva a mennyország felé. Kezdték érezni az emberek, hogy itt egy közeli lehetőség van, valami nagyon közvetlen lehetőség van arra, hogy az Istennel személyesen találkozzunk. Valami készülőben van, valami új dolog látogatta meg őket. Az emberek egy része ezt is kezdte megérezni, ennek is kezdte az ő, ez is kezdte az ő szívüket átjárni, és kezdtek talán néhányakban felderengeni az is, hogy mit is jelent az, hogy az ércajtót betöri, a vazzálat leveri. Jézus Krisztus. Mit jelent az, hogy Jézus egy lehetőséget nyit, ami ősidők óta zárva volt az emberek előtt, a proféták előtt, ostromolták a mennyet, de nem volt nyitva ilyen közvetlen módon, hogy Jézus kitárta a mennyország kapuit. Sok embert meg is szédített ez a dolog. Néhányan megérezték ennek a fuallatát, az ízét, és voltak olyanok, akik olyan mélyen hatott rájuk az az üzenet, hogy mint a mágnes ragadtak Jézusra. Tehát voltak, akik körülvették Jézust, és a hódudvarba tartoztak, és voltak olyan, akik mint a mágnes ragadtak Jézusra, mert egyre inkább vonzotta őket ez a fajta lehetőség, kinyilatkoztatásnak ez a fajta mélysége, amely Jézus személyén keresztül, tanításán keresztül, csodáin keresztül meglátogatta az embervilágot. Azt is lehet látni, hogy Jézus maga, ugye a maga tanítás formája, amit itt olvastunk, hogy ő a hajóra szállt és a vízre kelt, ugye egyrészt fontos volt, hogy került távolságba kerül az emberekkel, mert ha került távolságba, hogy akkor ugye rálátott a sokaságra, látta az embereket, látta a szemeiket, tudott velük ilyen módon kontaktus benni. A másik meg a víz felületnek a kihasználása révén, ugye a hang jobban terjedt, tehát gyakorlatilag fontos volt neki, hogy amit mondani akar, azt mindenki hallja. Tehát amikor erről a történetről beszélünk, akkor látnunk kell egyrészt Jézus hozzáállását. Az ő személyben lévő üzenetet, amely bejött az emberek világába, mint esély, lehetőség, új és élő út, a vazzárak leszakadás, az élszajtók betörése, a menny felé való szabadút lehetősége, és azt is látni kell, hogy ő a tanításában és még a pozíciójában is arra törekedett, hogy mindenki hallja, amit ő mond. Tehát Jézusnak soha nem volt olyan szándéka, hogy bárkitől is eltitkolja az Isten országának dolgait, az evangélium üzenetét. Így van ez? Amen. Tehát Jézus szívében ilyen nem volt, hogy ő valamit zugban, titokban elhallgasson a sokasság előtt, ellenkezőleg nyíltan hirdette, mondja is, amikor el akarják fogni, hogy mi az, amit nem mondtam nyíltan, világosan hirdettem mindent, semmit nem titkoltam el, hát hívjátok azok, akik hallgat engem a zsinagógákban, amit prédikáltam és tanítottam. Nos, a folytatásban pedig magát a példázatot nézzük meg, amit itt Jézus mond. Tehát íme, ugye kezdi ő, hogy kiment a magvető vetni. És vetés közben, a harmadik vers másik felétől olvasom, kérlek kövessétek lehetőség szerint a Bibliáitokban. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az út félre esett. Azután jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termés hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit, akinek van füle, hallja. Ugye már maga ez az utolsó mondat, ez ugye egy nyomaték, tehát Jézus ezzel üzeni, hogy az elmondottak nem pusztán egy agrokulturális előadásnak a részletei, amelyben éppen egy agronómus képzést hajt itt végre Jézus, de kétségkívül ugye Galileában nagyon ismert volt a maga földművelés, elég gazdag a művelték, jó is volt a klíma, erről már beszéltem, többször is teremtek a gyümölcsfák is például, egy nagyon gazdag termővidék volt ebben az időben. Jézus használ tehát egy példázatot, amely az életből van. Alapvetően, amikor azt mondja, hogy íme kiment a magvető vetni, az eredeti szövegösszefüggésben ez azt jelenti, hogy ismeritek és tudjátok ki a magvető. Tehát olyan valakiről beszélek most nektek, akit ti ismertek, tudjátok, kiről van szó. Tehát nem úgy általában egy magvetőről beszél, hanem a magvetőről, ugye az angolban van ez a the, ugye akkor egy konkrét szeméről van szó, ez is hasonlóan van, hogy itt egy konkrét szeméről van szó, akit ti ismertek. Tehát tudjuk ugye, mi Bibliától sem emberek, hogy ez názáreti Jézus Krisztusról van itt szó, ő a magvető, és új szövetség értelemben pedig mindazokról, akik az ő küldetésében vannak, és az ő beszédeit hirdetik, az ő igét hirdetik, hintik, mint a magot. Tehát Jézus maga a magvető, és mindazok is magvetők ma, akik az ő küldöttei, az ő beszédeit szólják. Nos, tehát például egy nagyon hétköznapi szituációt hoz itt Jézus, amit érthettek azok, akik hallották. Alapvetően tudni kell azt, hogy keleten ekkor maga a földművelés picit másképpen zajlott, mint ma nálunk. Na, ugye nálunk van a föld előkészítése, fölszántása, föltárcsázása, elboronálása, és aztán gépi erővel belehúzzák a földbe, és végén meg rá is húznak egy kis föld kupacot. Tehát látod, aki vetőgépet működni, akkor tudja, hogy működik, ha nem menjen ki a határba, lehet, hogy lát, de inkább azért ugye őszi vetések vannak. Most nem tudom, mit vetnek tavasszal, de olyan is van biztos. De gyakorlatilag ez úgy történt, hogy kiment a magvető egy nagy bőrtalisznyával, és akkor ritmikus mozdulatokkal a föld felszínre elhajigálta magot. Tehát nem a felszántott földre, hanem az a még a nyers területre, amely nem volt felszántva, és ez után szántották be, ugye állati erővel általában, vagy embererővel, nem tudtak olyan mélyre menni, ezt is lehet tudni, de beforgatták ezt a vetőmagot a földbe. Azt is tudjuk, hogy ugye mesdjéken voltak ilyen utak, vagy sokszor a szántóföldeken vezetett át forgalmi út, ugye ekkor tépdestek Jézusék kalászokat, ugye egy ilyen úton volt, amelyek ősi utak voltak, tehát közlekedési utak voltak, ezt a gazda nem szántotta föl, viszont amikor ugye még minden egyforma volt, akkor hát a magola is ment. Tehát ugye nem, tehát gondolj bele, ment a földön középen az út, akkor nem csinált, hogy hopp, itt átugrok, és egy kicsit nem, hanem kiszórta mindenhova, de fölszántani csak azt a területet szántotta föl, amely termőföld, az utat hagyta. Így lehetett az, hogy a magok ott maradtak az úton. Mindenki tudta, hogy ilyen esetben persze jönnek a madarak, és fölkapkodják, abból nem lesz termés soha. Tehát maga a példázat egy teljesen valóságos, minden évszakban megtörténő esemény mutat be. Azt is világosan tudták, hogy vannak olyan területek, amely fölött, a sziklák fölött keskeny termőréteg van. Nem lehetett mélyen beleszántani a földbe magot, és aki picikét is konyít a mezőgazdasághoz, hallottuk, hogy Armand most már kezd ilyen rutinos lenni, ez a területen már vidéken nőttél fel te is, azért többet láttál ilyet. Tudjuk azt, hogy a nem mélyen lévő mag hamar átverekedi magát a termőrétegen, viszont nincs gyökere, nem tud hova gyökeret venni, hamar gyorsan kihajt, aztán, mikor megtiríti a nap, nincs kellő csapadék, meg tápanyag utánpótlás, akkor szépen úgy el is hal. Egy normális szántóvető nem örül annak, hogy gyorsan kijön, kihajt a gabonája, mert akkor az nem erős. Nem erős. Tehát ez is egy ismert szituáció volt. Aztán azt is lehetett tudni, hogy ugye az átok alatt lévő földön rengeteg gyomnövény nő, és a gyomnövény nem kellett vetni. Majd fogunk azzal is foglalkozni, mit járna, amikor vetik a gyomnövényt, az még később példázat lesz, most ezt nem vesszük. De nem kellett vetni, és ráadásul ugye keleten ilyen sok ilyen tövises gyomnövény termelt, és a gyomnövénynek a tulajdonsága az, hogy sokkal hamarabb kihajt, mint a nemes. Nagyon elterjedt és széterjedt, nagyon erős gyökérzetei vannak ezeknek az erős növényeknek, és mivel gyorsabban kihajt, elszívja a tápanyagot a nemes növénytől, majd mivel gyorsabban nő föl, a napot is, a napfényt is eltakarja, megvonja a jó részére a napfénynek a növénytől, ezért satnya lesz. Valahogy kihajt ilyen kis világos zöld, meg sárgás zöld lesz alatt ez a nemes növény, de gyümölcsöt nem fog teremni, tehát magot nem fog hozni, nem tud kinőni. Ezért írtani kellett mindig ezeket a gyomnövényeket, és kitisztítani a földet ezeket a gyomnövényektől, ahhoz, hogy föl tudjon növekedni a jó mag, vagy a jó növény, és tudjon gyümölcsöt teremni. A 10. verstől folytatjuk a Biblia tanulmányt. A 10. vers így hangzik, a tanítványok oda mentek hozzám, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban. Nos, hát itt a lényeges különbség. Itt van a lényeges különbség a sokaság meg a tanítványok között. Tehát a tanítványok ugye nem értették, mert ők se értették, hát nem kellett volna elmagyarázni, mert később látjuk, hogy megmagyarázza nekik is Jézus. Tehát nem értették ugyanúgy, mint a többi. Ugyanúgy értettek, hogy itt van egy mezőgazdasági példázat, de most hogy jön ez ide? Ugye? És akkor mondták neki, hogy Úr Jézus, miért beszélsz nekik példázatokban, mert nem értik, igaz, hogy mi sem. Tehát, és ez egy óriási különbség a tömeg és a tanítvány között. A tanítvány hallja, és ha nem érti, nem elégszik meg ezzel az állapottal. Oda megy Jézushoz, és kérdez, és kérdez, és kérdez, mert van vágy a szívében, hogy Uram, ebben van valami, te nem beszélsz hiába. Mit akarsz ezzel nekem mondani? Mi a te üzeneted? Mi a te szavad én hozzám? Hogy gondoltad ezt, Uram? Ezért nagyon fontos az, hogy ne pusztán az élményig jussunk el, hogy ú, de jó prédikált, de jó hangzott, ú, de olyan különleges dolgot mondott, hogy én nem is hallottam még ilyet. Haj, de nagyszerű élmény. Ne csak eddig jussunk el, a tanítvány lelkület az olyan, amely nem elégszik meg az élménnyel, hanem az kijelentésre vágyik. Megértése vágyik, és meggyőződése vágyik. És ezért is nagyon fontos, ugye, imádkozni, hogy értsük az igét. Értsük a Szentlélek által az igét. Tehát a tanítványai nem nyugodtak bele abba, hogy elhangzott a példázat, és nem értik, hanem akarták hallani Jézus szavát, akarták érteni Jézus szavát, és akarták megélni Jézus beszédét. Ez volt bennük, ez a hozzáállás, ez a vágy volt Krisztus beszédével kapcsolatosan. Sokasá pedig nem értette, és ennyi. A 11-es versben pedig így hangzik, ő így válaszolt, mert nektek megaratott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem aratott meg. Hú, milyen csúnya ez a Jézus. Hogy lehet ilyen, ezeket el akar küldeni a pokolra? Nekik nem erről van szó. Tehát miért aratott meg nekik? Mert bennetek van a vágy. Mert azért adatott meg nektek, mert ott van bennetek a szomjúság. Ti szomjasak vagytok. Nem elégített meg benneteket az, hogy élményként hasonl rátok ez a jó példázat. De jól beszélt. Milyen izgalmas volt, amit mondott Jézus. Nem volt elég nektek ez, ettől ti még szomjasok maradtatok. Valamit többre vágytok. Tudjátok, mikor az ünnep nagynapján Jézus megkérdezi, hogy aki még a liturgia után még mindig szomjas, akkor az jön hozzá, mert annak, azzal tudok mit kezdeni, mert annak van hova adni többet. Valami többet, mint amit kapott. És éppen ezért ez a lelkület mindig fontos az Isten igéjével kapcsolatosan, amely azt gondolom újra és újra szükséges, hogy megújuljon a mi bensőben, a szívünkben. Hogy ne olvasói legyünk az igének, ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem tevékeny megvalósítói legyünk az igének. Ez egy szellemi hozzáállás. Ez egy megértés, egy szellemi megértés kérdése is, mert tudjuk és értjük azt, hogy a magunk eszétől, a magunk lelkétől, a fizikai valónktól, a műveltségünktől, a képzettségünkből még nem fakad az, hogy értjük, amit Jézus mondott. A Jézus beszéde szellemi kinyilakoztás, kijelentés. A hitnek a beszéde. Hitet építő beszéd. A változás munkáló beszéd. Szív belsejébe veható beszéd. Mert ha beforog a Jézus beszéde a szív belsejébe, akkor fog tudni gyümölcsöt teremni. Ha csak rajta marad a szív felszínén, mint a földön. De nem forog be az ember szívébe az Istennek a beszéd. Ez a Biblia tanulmányozás által például. Ezért lehet mélyebbre jutni az igének a megértésével, amikor tanulmányozom az igét. Időt töltök az ige megértésével, és tanulmányozom a Bibliát, elolvasom a párhuzamos igéket, kutatok, veszek elő konkordanciát, keresem, nem értem, Uram, mit akarsz ezzel mondani? Uram, meg akarom érteni. Ez a szántás, hogy beforog az ember életében az Istennek a beszéde. Aztán azt is mondja itt Jézus, hogy a mennyek országán a titkai arattak meg, hogy azt megértsétek. Hát mi a mennyek országának a titka? A római levél 16-24-26-ban, de több helyen is egyébként az újszövetségi szentiratokban beszél a Bibliáról, a titokról. Többek között az Efézusi levélben is beszél Pál. De a Róma 16-24-26, így hangzik. A mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, a titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hitnek engedelmességére. Tehát ugye egyrészt a titok, az az evangélium, és az Isten országáról, az a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatás, tehát mindig ugye apostolok is az evangéliumot, az örömhírt, a bűnbocsánatot, és az Isten országának jó hírét együtt hirdették. Ez együtt járó üzenet volt. Az evangélium igazság által lehet részed az Isten országa. És ezt mind a kettőt prédikálta Pál apostol, és mind a kettőt meghirdette, amikor az evangélium prédikálta. Tehát a titok, az az evangélium üzenete, és az Isten országa, az a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatásnak a beszéde. Azt is mondja a Biblia, hogy a maga titok ismerete az kijelentés, kinyilatkoztatás, leleplezés által van, amikor leleplez Isten szellem az ember számára, és érthetővé teszi. Emlékszem, egy esztendei botorkáltam bibliaolvasás mellett a gyülekezetben, és nem láttam, nem értettem. Tudtam, olvastam, biblia részeket tudtam, ismertem történeteket. El tudtam mondani már az evangéliumi történetet, tehát magát azt, hogy Jézus Krisztus mit csinált. Világosan, az agyammal nem volt baj. Tehát nem gyenge képesség voltam. Többször olvastam már a Bibliát. Érdekelt is a dolog. De nem volt leleplezve előttem az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Nem volt, hogy kinyilakoztásom róla, ki az a Jézus Krisztus. Nem értettem személyesen azt, hogy mi történt a kereszten az én életemért. És eljött a nap, amikor a Szent Szellem leleplezte előttem, kinyilakoztatta előttem ezt a titkot. És számomra ez a titok már világossággá vált, és azt mondja a Biblia, a hitnek engedelmességévé vált. Ez a kinyilakoztás által született bennem a hit. Csodálatos volna, természetfeletti módon. Azt tapasztaltam, amikor belépett Isten szellem ezzel a világosság az életemben, azt tapasztaltam, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten fia, aki az én bűneimért szenvedett és halt meg. Egyik pillanatra másra bejött az életembe ezáltal a világosság által, ezáltal a Szent Szellemtől, a kinyilatkoztatás által a hit. És ezáltal, a hit által kezdtem cselekedni az Isten akaratát. Ezáltal a kinyilatkoztatás és világosság által jött be az erő, Istennek ereje az életembe, hogy cselekedni tudjam Istennek a beszédét és akaratát. Ez a kinyilatkoztatás az a szántás, ami beforog az életünkbe a magja az Istennek, megszületik benne a hit, és hit által szökken szárba, és terem gyümölcsöt, válik cselekedetté és valósággá. Amen. Tehát maga a kinyilatkoztatás az a titokhoz kapcsolódik, és az új szövetségnek az óriási áldása, hogy ez a titok, amely ősidők óta rejtve maradt, vazzárak és ércajtók őrizték ezt a titkot. Tudom, hogy ez a megkötöttségre is vonatkozik, hogy az Izsaiás proféciájában, de hadd használjam, azt gondolom, nem vagyunk távol a valóságtól, hogyha látjuk ezt, mert Krisztus megnyit, az nyitva van, ugye, és azt tudjuk, hogy az Isten királyság, Isten országára nagyon erőteljesen vonatkozik a kulcsok miatt is, és vonatkozik nyilván másik értelemben a személyes életünkre, vagy üveget életre is, az ő vezetése és akarata tekintetében. Na, menjünk tovább, 12. vers. Azt mondja itt a Szentírás, hogy mert akinek van, annak adatig és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétedik, amilyen van. Ugye alapvetően, hogyha homályos értelmünk szerint olvasjuk ezeket az igéket, akkor olvashatjuk úgy, hogy Jézus kirekeszt megint valakiket, másokat meg megjutalmaz. Szó nincs erről, tehát nem erről beszélt a Biblia. Akinek kevés az odaszállása, akiben nincs meg az őszinte keresés, akiben nincs a törekvés, nincs meg az odaszállás arra, hogy megértse az Isten beszédét, az természetes, hogy hallja az igét, megérinti az ige. És ha nincs meg benne a keresés, hogy mit akar ez jelenteni, akkor elfelejti. Holnap jönnek a dolgok, holnap után jön a többi dolog, rengeteg minden bombázza az életünket, és elfelejtjük. Nem így van? Elvétetik tőlünk az is, amit kaptunk. Tehát hányan vannak, akik eljönnek Isten tiszteletre, megérint őket Isten. Buzgón imádkoznak. És hétfő kedszer nem történik semmi belőle. Tehát, amit kaptak, elvesztették. Elhullajtották. Nem forgott be a szántás által az életben, és nem tud gyökeret verni, és nem lett belőle hit, és nem lett belőle élet. Nem így van? Ugye erről beszél Jézus, erről a szívbeli hozzáállásról. Akiben viszont megvan a szomjúság, az meghallja, amit Jézus mond, illetve ugye a tanítványai hirdetnek, és talán érdekesnek tartja, amit hall, és az nem probléma, hogy hú, orram, de jó, hogy ezt így most én hallom, de nem törődik abba bele, hogy nem érti. Nem törődik abba be, hogy nem lett személyessé. Hogy nem ment a szívébe be ez a dolog. Ez az igazság. Vagy sokszor néha érezzük, hogy egy kínálkoztásban több van annál, mint amit úgy olvastunk, vagy amit hallunk. Mélyebb ez a dolog annál. És adja az Úr, hogy ez a lelkület legyen bennem is, bennetek is, hogy ne gondoljuk azt, hogy kipipáltunk egy bibliai igazságot. Mert már azt tudjuk. Mert van annál több is, higgyétek el. Újra és újra azt veszem észre én is, hogy csak a kegyelem kérdésében. Én magam rengeteg kaptam Istentől az elmúlt időszakban, a kegyelem témában például, amikor elkezdtem ezzel most újra foglalkozni, sokkal többet, mint amire eljutottam korábban. Pedig higgyétek el, hogy maga a témát én elég sokat tanulmányoztam már magam is, és foglalkoztam vele, és hirdettem is sokat. De mégis azt látom, hogy még több is van annál, mint amit én megértettem ezekből a igazságból. Oké. Tehát nem Jézusom múlik a megértés. Ő mindent megtett, láttátok a maga hozzáállásában is Jézusnak, amit a bevezetőben elmondtam, azért, hogy az Isten ország evangéliumis üzenete, és Isten országára szóló tanítás eljusson mindannyiunkhoz, minden emberhez. Gondoljatok bele, az idő teljesén érkezett a Jézus, kihasználva a hellén kultúra által elterjesztett nyelvet, görög nyelvet, és a római birodalom által kialakított infrastruktúrát, és mint római polgár, hogy jött, ment, cikázott az egész birodalomban, és volt egy infrastruktúra úthálóz, hogy minden út Rómába vezetett. Akkor azért ez egy olyan egységes birodalom volt akkor, a lakott világnak jelentős részét lefedő birodalom volt, ahol minden el volt készítve arra, hogy berobbanjon az Isten világosság, hogy széterjedjen nagyon gyorsan. Nagyon rövid időn belül. Hát ugye a kommunista rendszerben a vasfüggöny ugye elég erősen állta volna útját ennek a fajta gyors elterjedésének az evangéliumnak, bár az evangélium így is terjedt vasfüggöny ide vagy vasfüggöny oda, mert voltak, akik fúrtak alagutat, vagy megkerülték, tehát ilyen is volt. Na menjünk tovább, 13. verstől 15. versi terjedő szakaszt nézzük meg. Nagyon érdekes, amire rávilágít itt Jézus. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövérelte népnek a szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ez teljesen egyértelmű, amit Jézus mond, alapvetően arra világít rá, hogy ezek az emberek eldöntötték, hogy nem akarják megérteni Jézust. Tehát itt erről van szó, és világossá teszi a tanítványi számára is a diagnózist, hogy döbbenetes, hogy szemüket behunyták. Tehát nem azt jelenti, hogy mikor behunyod a szemed, miért hunyod be, hogy ne lással, amit, ami előtted van, nem? Tehát rossz horrorfilmeknél csinálták ezt néha, hogy voltak, hogy behunyták a szemüket, berúgták a fülüket. Vagy olyan szituációba kerülnek, az ember megijed, van, aki összehúzza magát, behunyja a szemét. Nem akarom látni, vagy ugye behunyja a szemét, mert nem akar látni éppen, ami ott történik, vagy van. Tehát ez egy szabad akaratból történő, szándékos cselekedetről van szó. Ami azt jelenti, hogy valaki lát valamit, amit megpillantott, meglátott, nem akarja nézni. Nem akar meggyőződni annak a valóságáról. Tehát egy szándékos és tudatos döntésről van szó az ember szívében, amikor valaki érez valamit Jézusnál, és behunyja a szemét, hogy ne értse és ne lássa a lényeget. Tehát rávilágít arra, hogy hallották Jézus tanítását, és sejtették, megérezték, hogy ez a tanítás fel fogja forgatni az életüket. Aztán ugye világosan megnézték egy Pétert, egy Jakabot, János, akik körülötte voltak Jézusnak, mondjuk azon a napon, és én nem ettek, nem ittak, mert össze-vissza szolgáltak. Aztán még Jézus a szüleit, vagy a testvéreit is, meg az édesanyját is úgy leszereli, mikor mentek, hogy összeszedjék. Szóval ezeket így látva, meg Jézus tanítását hallva, azt mondták, hogy ho-ho-ho-ho, érdekes, amit Jézus mond, de az ár nagyon sok, amit fizetni kéne érte. Érzitek? Vannak emberek, amikor kezdik megérteni Istennek a beszédét, megérinti őket, de nem akarják, hogy felforgassa az életüket az evangélium. Nem akarják, hogy megváltozzon az életük, mert szeretik azt, amiben vannak. És ezáltal szépen fogják, és eltolják maguktól Jézus üzenetét. Távol tartják a szívüktől, az életüktől, kiépítenek ilyen védelmi vonalat, védelmi zónát, hogy eddig és nem tovább. A racionális agyukkal leblokkolják Isten beszédét, amikor a szívük kezdene megindulni. Akkor hallják az evangéliumot, Isten beszédét. Megindulna, hogy tényleg igaz ez. Erre van szükségem. És már lehet, hogy sírnának állapotuk miatt. Akkor nem. Beforgatnak. Nem akarom. Én nem akarok olyan lenni. Nem kell ezt annyira komolyan venni. Szóval sok minden lehet ezzel kapcsolatban, hogy távol tartja az ember a szívétől Isten beszédét. Olyan kijelentése is lehet a Bibliának, amit mint hívő akarsz távol tartani magadtól. Hogy akarok távol tartani magamtól, mert a kijelentés érzed, hogy van benne több, csak az is érzed a szívben, ha megérted, hogy mi van abban, akkor az követel tőled egy változást. És nem vagy benne biztos, hogy azt a változásnak az árát te meg akarod fizetni. És ez pedig miért van? Mert nem jutottál a hitnek az engedelmességére. Pedig ha befogadnánk az Isten beszédét, az megteremtené bennünk a bizalmat és a hitet, ami által megteremtené bennünk az élet változást. Mivel nem fogadjuk be Isten beszédét, ezért az a beszéd által nem terem meg bennünk az a hit, amely kapcsolódik ahhoz a kijelentéshez, hogy az jó, az Istennek akarata, amit ő akar mondani, és ezért nem is terem az életünkben változást és gyümölcsöt. Nem tudom, ez érthető-e. De mivel távol tartod magadtól, mert sejted azt, hogy mit akar tőled Jézus, nem engeded be a szívedbe, ezért nem is párosul hit ahhoz a kinyilatkoztatáshoz, és ebből fakadóan nem terem gyümölcsöt, életváltozást. Mert félsz attól a változástól, hogy félek attól a változástól, amelyet már sejtek a kijelentés befogadása következményeképpen. Tehát nem akartok árat fizetni. Na, menjünk tovább a 16. verstől 18-as versig. Tanulmányozok tovább ezt az ige szakaszt. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az út félre hullott a mag. Tehát hallja az igét, eljut hozzá Isten igéje, nem tud azonosulni ezzel az igével, nem ért vele egyet, és azt mondja, hogy ez nem nekem való, erre nekem nincs szükségem. Az a baj ezzel a hozzáállással, hogy nem kalkulál a sátánnal is. Én tovább szeretném fonni ezt a fonalat, már mint tanítványként, hogyan működnek ezek a dolgok. A János 10.10-ben azzal megírva, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Amen. Tehát egyrészt van a tolvaj, aki meglopni akar, másrészt pedig van Jézus Krisztus, aki megáldani akar. És világossá vált számunkra, hogy az áldás, az Úr Jézus Krisztus áldása, az ő beszédén keresztül jön be az életünkbe, a beszédőből fakadó hit által, és a hitnek a tettei és cselekedetei által. Ugye ez egy szellemi törvényszerűség. Tehát Krisztus beszéde által bejön az életünkbe, beforog az életünkbe ugye a hitnek a szántása által, és ez által aztán pedig szárba szökken és gyümölcsöt terem. Ha nem fogadom be az igét, nem ragadom meg az igét, mi fog vele történni? Lenyúlja az ördög. Elveszítem. Téged hogyan szokott meglopni az ördög? Egyáltalán számolsz-e, vagy számolok-e azzal, hogy mikor hallgatod az igét ma itt vasárnap? Akkor a sátán nem tisztel téged sem. Azok a magok, amelyek a mai alkalommal ott maradnak pallagon, az mind el fogod veszíteni már holnap reggelre, de kedre biztos. Értitek? Tehát ez ma is így működik. Tehát a sátán ma is itt van, nem tiszteled Isten tiszteletet. Ma minden megpróbál, hogy figyelj gyerekre, figyelj feleségedre, menjen el a gondolatod össze-vissza, aggódj a holnapi napért, izguljál, nekem is minden megtett a sátán, igaz? Hogy ne jöjjön ki a nyomtatványom, ne legyen meg az... Csak mivel már felkészített a Szentlélek, már tudtam, hogy az ördög. És nem engedtem meg neki, hogy úgy meglopja, mint pénteken. Pénteken meglopott, de akkor meg kellett érnem szombaton. És indulatos lett, amikor nem úgy alakultak a dolgok, ahogy én terveztem. Most azonban nem tudod meglopni, mert már az úr felkészített, és befogadtam az ő beszédét, és tudtam, hogy itt tolálkodik a tolvaj. Rávertem a kezére. Az Isten igazságát, a hit által. Nem becsülöm az ellenséget, ne értsetek félre, mert nem magamban bízok, Jézus Krisztusban bízok, és az ő beszéd által volt az Isteni hatalom bennem arra, hogy megőriztessen békességben. És ennek a híja az, amikor nem tudok megmaradni békességben ilyen szituációban, nincs mi, ami megtartson engem. Tehát téged hogy szokott meglopni a tolvaj? Mik azok, amikkel eléri nálad, hogy közönyös, lemondó, feladó legyél az életed dolgaiban? Mik azok a gyengeségek, a múltból visszamaradt tulajdonságok, atyáitól örökölt hiávalóságok, amiket még mindig engedsz, hogy engedünk, hogy felhasználja az ördög arra, hogy életünkbe benyúljon, turkáljon és meglopjon bennünket az Isten ígéretei kijelentései területén. Arra bátorítalak is magamat is, hogy ne add oda neki. Ne engedj neki. Ne engedd be az életedbe az ördögöt. Ne engedd, hogy meglopjon a sátán. Ne gyengülj el. Ne engedd magad a depressziót, a kilátástalanságot, a félelmet, a szorongást, az aggódást, a hitetlenséget. Ne engedd magadra azt a félelmet, hogy Uram, túl sokat kérsz tőlem. Nagyon komoly ez a keresztény élet. Ha most mélyebbre megyek, akkor mi lesz itt? Én nem akarok olyan lenni, mint Pál apostol. Eszem ágába sincs. Végképp nem akarom, hogy megkövezzenek. Azt, hogy lefejezzenek, azt meg a végképp nem akarom. Tehát én szeretnék jó kis keresztény élet lenni. Azt az élet, amit Tóth Sanyi, azt meg végképp nem akarom. Tehát olyan őrült én nem akarok lenni. Vagy amit a ház is volt vezetőm, vagy amit a testvérem, vagy bárki. Én nem akarok olyan lenni, hogy feleségén olyan félret nem akarok, mint az a vezető. Meg is örülnék, azt csinálna, hogy fordítva. Higgyétek, ezek azok a beszédek, amelyek által kinyitjuk a kaput arra, hogy meglopjon az ördög. Minden ígéretét az Istennek, ami ehhez a területekhez kapcsolódik, kifoszt a sátán bennünket, és mi engedjük be? Ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a hozzáállásokkal. Ördög meg röhög rajtunk, mert ő tolvaj, tehát ő a tulajdonság az ragad hozzá. És meglopja, és Jézus világossá teszi a legtöbb kárt az emberek az ő beszédéből. Beszélnek, befogadása útján és területén szenvednek, és emiatt nem terem bennük hit az életük bizonyos területén, és ezért nem válik gyümölcsé, cselekedetté az életükben mindaz a kínlakoztás kijelentés, amely bejöhetne már az életünknek ebben a szakaszában, és érettek lennének rá, hogy befogadják, és érettek lennénk rá, hogy tovább vigyen bennünket a Krisztus megismerésében a Szent Szellem. Szóval ne add oda neki, és ne engedj meg az ördögnek, hogy belenyúljon az életedbe, és meglopjon téged. Mert Isten felüled valami többet tervezett. Tehát Isten azért akar beszélni a lelkünkkel és a szívünkkel, mert valamit tervez velünk. És az jobb és több. Miért? Mert azt akarja, hogy bővöködjünk és áldottak legyünk. Amen. Ez a hozzáállásunk, ez a hit, ez a megértés. És mindjárt izgalmasabb a keresztény élet. Mindjárt izgalmasabb a vasárnapi istentisztelet. Ezzel a szellemi hozzáállással minden prédikáció, minden bibliaolvasás egy más dimenzióba kerül a szellemi életünk tekintetében. Boldogattok? Nem így van? Érzitek, hogy van itt valami? A szellemetekben érzitek, hogy van itt valami? Valami nagyon fontos dolog van itt. Valamilyen ráéreztünk. Halleluja. No, menjünk tovább. A 20-21-es versekben egy másik területre világított itt rá Jézus, egy másik típusú hozzáállással világít rá Jézus. Azt mondja, akinél pedig sziklástalja hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja. De nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. No, hát ugye ez az a típusú hozzáállás, amikor lelkesedés van az ember szívében a jó dolgok iránt, és a lelkesedéssel önmagában Jézusnak semmi problémája nem van. Nincs. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy az a gond, hogy lelkesedtek, azért nem teremtek jó gyümölcsöt. Tehát ugye nem a lelkesedéssel van probléma, hanem azzal van problémája Jézusnak, ha megmaradunk a lelkesedés szintjén. A felületes érzelmek lelkesedés szintjén. És emiatt nem terem az ember élet a gyümölcsöt. Egy olyan világban élünk, amelyben nagyon intenzív és impulzív nyomások nehezednek az emberek életére. Különböző élethelyzetekben vagyunk, életfázisban vagyunk, házasság előtt, házasságban, gyermekkel, gyermek nélkül, munkahelyel, munkanélkül, jó anyai körülmények között, rosszabb anyai körülmények között, vannak szüleink, meghaltak a szüleink, jó szüleink voltak, kevésbé jó szüleink voltak, kaptunk örökséget, nem kaptunk örökséget, számtalan különbség van az életünkben, de egy biztos, hogy erőteljes és impulzív hatások érik az ember életét, hogy zaklatott legyél, és folyamatosan pörögjél. Ugye maga a mai világra jellemző információ áradat. Tehát ami egy embernek fel kell dolgozni egy nap. Gondoljatok bele csak, hogy egy nap alatt annyi információ árad bármely emberre ma a világon, amelyre mondjuk 150 évvel ezelőtt álmodni sem lehetett egy városnak sem. Ez így van. Egy város sem kapott annyi információt, mint ma egy ember, mondjuk az internethez leülve, a televíziót bekapcsolva, hozzá tud jutni, és be tudja keselni. Mert feldolgozni nem tudja, csak betárolja, ugye? A kes az jósító, tehát betárol, és majd lesz vele valami. Az azt jelenti egyébként. Igaz, Zsola? Szakbajától. Tehát a tévé, internet, közösségi oldalak. Tudjátok, mit mond a statisztika? Mondok egy számot. Szerintetek mit akar a szám? 4,2 milliárd. Na? Mit akar? Mondd. A mennyiséget akar, nagyon találékony vagy, és ügyes. Tessék, Facebookot takar, ott még az nem tart, de intenzíven növekszik. 500 milliárd, millió, azt hiszem, a Facebook jelen pillanatban. 4,2 milliárd a mobil eszközöknek a száma a világon. És kb. 2,4-2,5 az internet felhasználók száma a világon. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon sok ember, és mit gondoltok, hány százalékát töltik az emberek, internet használók, hány százalékát töltik az internet felhasználási időnek közösségi oldalakon? 20 százalékát. És hadd mondjam nektek, az internet felhasználásban benne van a munkahelyi internet használat is, ami munkakörből fakadó, ma már legtöbb helyen ugye internet nélkül nem is tudnak dolgozni, létezni, még iskolákban sem. 20%-át annak az időnek, amelyet internet töltenek, közösségi oldalakon töltik az emberek, és még sincs senkinek jó kapcsolata, és még kapcsolatos közössége. Kapcsolati válságban van a világ. Aztán ott vannak a mobiltelefonok, az SMS-ek, az e-mailek, amelyek, nem tudom hány e-mailt kaptok egy nap, meg mennyi üzenetet, 100 és 200 között kapok én egy nap. És ezt mind meg kell nézni. Azzal mind valamit kezdeni kell, tehát nem csak, hogy bejön az a dolog, hanem fel kell, hogy kuka, nem kuka, érdemes elolvasni, vagy csak a fejlécet olvasod el, vagy valamit csinálsz el, de aztán foglalkozol. Gondoljatok bele. És még nem beszéltünk azokról a természetes színű problémáinkról, ami az étkezés, a ruházat, a lelki válságok, a kapcsolati válságok, a gyereknevelés, a házassága, vagy a házasodás előtti állapot, a munkahely kérdései, a munkahelyi kapcsolatok kérdései, a családi kapcsolatok, a családi kapcsolatokkal kapcsolatban lévő előre vivendő dolgok. Tehát iszonyú mennyiségű információ, iszonyú mennyiségű szükség van, amely mind arra dolgozik, hogy felületes legyél. Hát ennyi minden nem lehet mélyen csinálni. Nem lehet. Tehát lehetetlen az, hogy te 200 e-mailt, ha neked még van, ugye normális munkál is egyébként, hogy dolgozol, hogy a 200 e-mailt megválaszolsz korrektül, és mindet végiggondolod, és meghozol mondjuk ezzel kapcsolatban 200 döntést, mert ugye valamilyen döntés hozol az elolvasott információ kapcsolatban. Nem lehet. Ezáltal a világunk, arra jellemző a mai ember, hogy felületes. Tehát a felszínesség. Tehát nem mondja nekem senki, hogy iskolapad alatt Facebookon lehet barátságot építeni. De nem lehet. Ha nem nézel a szemébe másiknak, és nem ülsz le vele beszélgetni, nem töltesz időt. Figyelj, azért hadd mondjam, mert a legtöbb ember nem olyan nyitott személyiség, mint te vagy. Tehát van olyan ember, akivel egy másfélet kell beszélgessél ahhoz, hogy megtudj róla valamit. Valamit belőle. Tehát a kicsoda ő. És ezt egy e-mailbe nem lehet építeni. Ezek miatt a... És mondom, számtalan dolog van, hát sorod magadnak, hát szerintem te leírhatnál egy A5-ös lapot, egy A4-est is, hogy mennyi minden van, mondjuk ez a héten, amely bombázott téged. Kórházban, a feleségem, a gyerek ugye Petiéknél, ott vannak még? Fogunk értük imádkozni. Mindenképpen is imádkozunk, ha tudtok másokat, hogy uradjon gyógyulást és szabadulást. Tehát rengeteg dolog van, ami most is zakatol bennünk. Értitek? És azzal dolgozik, ami abban tanít bennünket ez a világ, hogy felületesek legyünk, mert felületesen tudod csak feldolgozni felületesen ezt a rengeteg mindent, amit egyébként tényleg marhasság egyébként. Tehát legnagyobb részének majd meg őszintén nincs értelme. A probléma ezen személyeknél tehát általában abban van, hogy megmarad felszínesnek az Istennel való kapcsolat is. És iszonyú kihívás, higgyétek el nekem is. Óriási kihívás. Hogy legyenek legalább olyan napjaim a héten, amikor egy kicsit mélyebbre tudok menni az Istennel való kapcsolatomban, és nem a fenntartás szintjén vagyok. Iszonyú kihívás. Iszonyú kihívás az, hogy utazok, akkor ne a rádiót kapcsoljam, és hallgassam híreket, meg az információkat, hanem imádkozzak. És azt nem kezd az órát, kettő órát, vagy három órát arra, hogy imádkozzak. És azt mondja, te lehetőség, halleluja! Döbbenetes egyébként ezek a fajta lelki mechanizmusok és irányok és nyomások, amelyek ránk áradnak, és ha nem figyelünk, elsodornak bennünket. Tehát nem fordítanak arra időt és energiát, hogy mélyebb kapcsolatot építsenek ki az élő Istennel. Gyorsan tovább lépnek, és új élményeket, információkat, impulzusokat keresnek. Nem gyökereznek meg a Krisztusban. Feltességük miatt Isten beszéde nem tud gyökeret verni életükben, és nem tud életté, valóságá válni az Isten beszéde beépülve életükbe, a gondolkodásmódba és a cselekedetbe. Nos, mit teszünk azért, hogy ne felszínes életet éljünk? És ne felszínesek legyenek a kapcsolataink Krisztussal és egymással? Mi okozza a legnagyobb kihívás neked ezen a területen? Érdemes ezeket leírni és elgondolkodni, és a házi csoporton tovább beszélni ezekről a dolgokról. Higgyétek, nagyon fontos. No, hát jön a 22-es vers, megyünk tovább a esetvizsgálatunkban, az esettanulmányunkban. Azt mondja, akinél pedig tövisek közé hullott, mármint Istennek az igéje, ugye az ige, de világ gondja és gazdaság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Sokan elmondhatják ma az országunkban, és szerintem itt ezen a helyen is, akik itt vagytok, vagy akik esetleg interneten hallgatják majd ezt a tanítást, hogy nekem annyi problémám és gondom van. Nem szeretek egyedülse lenni már csendben, mert tolulnak a kínzó gondolatok, a rengeteg megoldatlan és sürgető problémák az agyamba. Én biztos vagyok benne, kérdezném, hogy te vagy ez az ember, lehet, hogy többen felnyújtanátok most a kezeteket, hogy igen, így van, és alapvetően az, hogy én csendben legyek, az elég hosszú időt kell eltöltenem, mert bombáznak, vagy pedig olyan szellemi fegyelmezettségre van szükség, amikor megtanultad azt, hogy olyan zárjál le dolgokat, és hogy nyissál meg dolgokat. Ez Istennek a kegyelme, és a Szent Szellem által lehetséges. Tehát lehet szabadulni ezektől. Azért hadd hirdessem nektek, én magam is átéltem és megtapasztaltam. Igenis lehet megcsinálni azt, és lehet szellemileg szabadnak lenni, hogy bezárod a munkai problémáidat, mert hiába rohangálsz és zaklatod az agyadat vele, úgysem leszel előrébb. És lehet nyugodtan aludni, és lehet azt mondani, hogy leteszed a fejedet a párnára, akkor leteszed a problémáidat is Isten kezébe. És Istennek van hatalma erre, hogy ezt megcselekedjük. Erre pedig Istennek a bátorító igét szeretném veletek megosztani, és Ézsaiás próféta könyvének 28. fejezet 16-os versében. Ézsaiás 28:16. Ezért így szól az én Uram az Úr. Halleluja. Meg a tiéd. Az én Uram az Úr, akinek kezében van minden hatalom. Menjen földön és föld alatt is. A sátán sem se tehetnek semmit az őt után és akaratán. Megengedő akaratán kívül. Nyilván, ugye, és a mi megengedő akaratunkon kívül. de ez a szellemi törvényszerűségben benne van, és a szabályszerűségben. Így folytatja. A Sionra egy követ teszek le alapul. Szilárd követ. Drága sarok követ alapul. Aki hisz, nem menekül el. Amen. És azt mondja, így fordítja a Kálli Gáspár fordítási Bibliában, így olvassuk, hogy aki hisz, nem fut. Tehát látjátok, mennyire fontos életünknek ezekre a területekre megérteni Krisztus kinyilatkoztatását. Amelyekkel küzdünk és problémánk van, mit kell tennünk? Uram, meg szeretném érteni, meg akarom érteni a szellemi törvényeket, a szabályokat, kijelentésedet. Miért? Mert ezek nélkül nem lesz benned hit. És ha nem lesz benned hit, el fogsz futni. Szaladni fogsz a problémáid előtt, és sose fogsz vele szembenézni. Mi volt a különbség Dávid és a többi katona között, míg a Góliát ordibált kiabált? Az volt a különbség, Dávid megértette Isten beszédét, és megértette a szellemi törvényszerűséget, hogy aki az Úrban bízik, annak ereje megújul, és szárnyak erre, mint a sasok, és aki Isten ellen felmér a sarkát, az Istenre szembenéz, és meg van írva, hogy aki, ha Isten velünk, kicsor ellenünk. És mivel Dávid ezeket a szellemigazságokat mélyen a szellemébe vette, ez által volt neki hite arra, hogy kiálljon Góliát ellen, és tudta, hogy nincs esélye Góliátnak. Tehát olyan szellemi kiakasztás volt Dávidban, hogy megértette, hogy az a helyzet, szituáció Góliát részéről csak vereség lehet, az ő részéről meg csak győzelem. Nincs harmadik verzió. Tehát nem történhetett másképpen, de hogy lehet ezt hozzájutni az életed jelenlegi problémájában? Ha veszed az igét, ha megeszed az igét, ha hittámar a beszéd, Isten beszéd által a szívedben, és megvalósul az az életedben, máskülönben nem lesz. És mit akar az ördög? Hogy felületes életet éljünk, hogy ne vegyük be az Istennek a beszédét, hogy ne higgyünk Isten beszédének, hanem minden másfajta gazdasági törvényszerűségeknek, híreknek, meg politikusoknak higgyünk, meg a banknak, bankra bízakodjunk, meg a főnökünkbe, meg a munkahelyünkbe, meg a feleségünkbe, meg a gyerekünkbe bízunk. Minden megtesz az ördög, és minden megtesz ennek a világnak a szellemi rendje és törvényszerűsége, hogy ilyen módon éljük meg az életünket, amely már nem szellemi élet, hanem lelki. És már nem szellemi emberek vagyunk, és érettek felnőkörök, hanem testiek vagyunk. És a testi ember testi módon reagál. A testi ember viszont sosem érti a szellemnek dolgait. Nem értheti. A természetéből fakad, hogy ezt nem tud mélyebbre menni. Mert testi szinten marad, ami racionálisan be tud fogni. De hanem ez hihetetlen. Hát persze, hogy az. Azért mondom, hogy higgyed. Hihetetlen, nagyon jó, akkor eljutottunk a lecke első pontjához. Így van, ez hihetetlen. Megmondom, ez lehetetlen. Igaz, lehetetlen. Neked. De nekem lehetséges. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát, aki hisz, az nem menekül el. És figyelj ide, valljuk meg őszintén, van olyan probléma, amelyel szembe kell nézned, és a hátra fogítasz, és menekül, nem megy utánad. Menekülsz, nem megy utánad. Dehogy nem. Utána fog menni, és meg fog keresni. Hiába így a hegyekbe kirándulni. Mit csinálnak az emberek? Elmennek kikapcsolni, szórakozni. Bedrogozzál magad, bepiálnak. Miért teszik ezt? Mert futnak. Szaladnak a problémáik elől. És el tudnak bújni előlük? Az adósságaik elől. A családi válság, a házassági válság elől. A munkai problémáik elől. El lehet bújni? Csak egy ideig kábítani lehet az embernek magát, aztán ugyanúgy találkozik azokkal a problémákkal, amik egy átmulatott éjszaka után is kísérték őt. Másnap reggel fejfájással, vagy gyomorfájással együtt. Másik, amit mondja Jézus, a gazdaság csábítása, amely szintén megfojtja a hitet. Ugye, tudjátok, hogy minden rossz gyökere a pénz szereme, mely után sóvárogva egyesek eltávolodnak a hittől, és maguknak sok gyötrelmet okoznak. Tehát a hit ellensége a gazdaságnak a csábítása, pontosabban annak való engedés, mert a csábítás az lehet mindenkinek, tehát ugye önmagában a kísértés az mindenkit érhet. Tehát figyelj ide, szoktam mondani, hogy biztos neked is van egy listád, amit, hogyha lenne sok pénzed, megvennéd. Nem? Hát normális, hogy biztos van. Tehát. Vannak dolgok, nem? Hát minimum lakást vennél, vagy autót vennél, vagy mit tudom én, kifizetnél a hitelét a nekem. Lehet, erre nem gondoltál, igaz? Még jó lenne, el is gondolnánk, hogyha nagyon gazdag lennénk, lehet többet is kapnánk, így gondolkozzánk, így fizessék valakinek. Lehet többet tudna rám bízni az Úr. De ez már szellemi kijelentésből fakadó, szellemi gondolkodásmód, a hitnek a gondolkodásmódja, amely adni akar és nem kapni. És akkor arra lehet rábízni többet. Na csak ugye ez a előző témával. De hát az igazság, hogy vannak listáink, és nekem is van ilyen, amit nem ezzel kerek, meg ezzel fekszek, de nagy kísértés lehet. Na, aztán mi tovább. Amikor a pénzszerzés válik az ember életének középpontjává, és a téma, a középponti témává az életünkben, ez megváltoztatja és eltorzítja az értékrendünket, és megöli az Atya Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat. Aztán a másik terület a bizonyos dolgoknak a megkívánása, amely elhomályosítja az embernek a szemét, és a figyelmünk középpontjába az a tárgy, dolog, élmény, személy kerül, amit meg akarunk szerezni. Észre veszük, és báványunknak áldozunk, és észre veszük, és ennek a báványnak kezdjük áldozni az életerőnket, a figyelmünket, majd a szívünket is. Milyen kérdés van, amit tegyünk fel magunknak? Milyen veszélyek leselkednek rád ezen a területen? A gazdagság csábítása, a problémáktól a menekülés kérdése, a dolgok megkívánása. Mi van a te fókuszodban ma? Mi gondolkodtál legtöbbet ezen a héten? És megméri, hogy merre hány méter, tehát merre tartasz, és merre tartok. Mi forgott leginkább ezen a héten az elmében, a szívében? Mi töltötte meg a szívünket ezen a héten? Mondom, a szívedért folyik a küzdelem, az enyémért is. Elmondtam, igaz? Csak néhány impulzust adtam ebből, de hát ugye most, ha elkezdenénk ezeket mondani magunk is, akkor számtalan dolog jönne össze, ami személyes életünkben jelentkezik. Mi van tehát a figyelmet fókuszában, és fókuszában ezekben a napokban? Mire áldozod az idődet, a pénzedet, az erődet? Vágyunk megérteni Krisztus szavait? Vágyunk betelni az ő kijelentéseivel? Vágyunk megtenni azt, ami neki kedves? És ugye ezáltal pedig ugye az áldás jön az életünkre, mert a bőség jön, a szellemi áldás, az ő akaratának megértése, befogadása és megcselekvése által. Mert ugye én azt akarom, hogy életetek legyen és bőségben éljetek, ugye? Tovább pedig meglopni. No, a utolsó gondolat a 23. vershez kapcsolódik, és ezzel be is fejezem. Akinél pedig jó földbe hullott, már mint a mag, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 30 annyit. Nagyon fontos itt a párosítás, két kifejezésnek az egymás mellett állása. Ugye azt mondja, hogy aki hallja és érti az igét. Tehát tudjátok, az előző időszakban pontosan azokra utat rá Jézus, hogy az összes verziónál a hallásig jutottak el az emberek, de nem jutottak el a megértésig. A megértésig való el nem jutásnak különböző okai voltak, de a lényeg, az eredmény ugyanaz volt. Nem támad benne hit, és nem lett belőle a hitnek a cselekedete. Amikor valaki megérte a Biblia igazságot, ez azt jelenti, hogy világossá vált számára, minek mi a következménye, mi miért jó, vagy mi miért nem jó. Tehát ugye, amikor az Isten igét megértjük, akkor nagyon fontos dolog történik. A miértre kapunk választ. Tehát, hogy miért jó az Istennek engedelmeskedni, miért jó, amit Jézus akar mondani, ez a megértés. Tehát világosan válik számomra, jobb az Úr, amit te akarsz nekem, és amit te mondasz, mint amit én eddig gondoltam. És ezáltal jön létre a meggyőződés az ember szívében, ami kapcsolódik ez a kinyilatkoztáshoz, és ebből a kinyilatkoztatásból fakad, amely a Szent Szellem megvilágosító, leleplező hatalma és ereje által van. Olyan ez a Szent Szellemnek a munkája ezekben a szituációban, mint amikor beszélünk az evangéliumról, ugye a Szent Szellem elhúzza az Ószövetségi kárpitot, és egy betekintést ad az embernek az Isten jelenlétébe. Ez a Szent Szellemnek a apokalipszise, vagy leleplező munkája, feltáró munkája a Isten beszédével kapcsolatosan, és ilyen személyes életünkre nézve. Ugye, tehát, mikor az ember meggyőződésé válik benne az ige, megértésé válik benne az ige, amit hallott, ez jelenti a megértés. Tehát egy megértésem van. Na most azért mindenképpen itt van egy akadály, és van egy átugrandó gödröcske, és hadd mondjam azt nektek, hogy vannak olyan kínakoztások, amit az agyaddal nem tudsz lekövetni azonnal. Azért nem tudsz lekövetni az agyaddal, mert egyrészt nincs tapasztalatod még. Tehát amire Isten szelleme vezetett egy dologban, nem voltál még ott. Vagy rossz tapasztalataid vannak, mert csak próbáltad egyedül, de nem ment. Önmagában létrejön meggyőződés, de a hit folytán ugye számodra a folytatás az emberi elme számára, és az emberi tapasztalat és a múlt tapasztalatai számára ismeretlen. Nem tudom, ez így fogható, érthető-e. Ezért van az, hogy az agyat követi a szellemedet. És nagy kihívás és nagy veszély nekem is, és szerintem neked is, hogy fordítva gondolkodjunk. Tehát, hogy az Istennek van engedelmesség, az az agyunk racionális értelme következtében történjen. Márpedig az agyunk az okokozati összefüggéseket vizsgál, mérlegel, úgy van összerakva, elemez, és a bejövő impulzusok és információk és tapasztalatok és élmények alapján hoz egy végkövetkeztetést. De az Isten kínálkoztás egy új dolog. Revolúció, kijelentés, kínálkoztás. De pontosan azt jelenti, hogy olyan útra visz, szellemi értelemben, olyan ismeretre visz, ahol még nem járt el. Itt az engedelmességed által jön be az életedbe a tapasztalat. És ha lesz tapasztalatod, akkor már van emléked, élményed. Sokkal inkább működik aztán a tudatosság az ember életében. A tudatosságnak itt abban van szerepe, hogy a múltban engedelmeskedtem Istennek, és az működött. És hiszem, hogy ő jó Isten, ő jót akar, és most ebben az úton, ezen az úton is jó irányba viszi az én életemet. Tehát az igével a közösség nem puszta fizikai és nem pusztán lelki területeket érintő valóság. Jézus erről így beszél a János 14.26-ban, tehát János 14.26 és János 16.13-ban. János 14.26 így hangzik. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít meg titeket mindenre. Tehát a Szent Szellem kinyilatkoztatása nélkül nem lehet megérteni egyetlen kijelentését se Jézusnak. Amen. A Szent Szellem nélkül nem lehet megérteni Jézus kijelentését, csak betű marad a számunkra, vagy történet marad. Mindenre a Szent Szellem tanít meg bennünket. Mindenre. Tehát minden, ami megértés bennünk Krisztussal kapcsolatban, az a Szent Szellem kijelentése, kinyilatkoztatása, a szellemünkben lévő megértés által válik azzá. És azt mondja, aztán pedig, amit kinyilatkoztattam nektek, eszetekbe juttatja. De a Szent Szellem az, aki Jézus beszédét, a megértett, kinyilatkoztatott beszédét fölhozza a szituációkban. Azért van azt, tudjátok, hogy lehet egy vasárnapi istentisztelet, de nem vagy felkészülve arra, amit a Szent Szellem most mond, és nem is érted, hogy egy ige miért érintette meg a szemed a szívedet. Nem tudod lekövetni. De a Szent Szellem, ami beírt a szívedben, esetleg vasárnapi istentiszteleten, egy reggeli csendességben, egy házi csoportos alkalmon, egy testvére való beszélgetés által, egy bizonságtétel által, egy dicséretben lévő Biblia igazság megéneklés által, megérintett. Több esetben azt kell tapasztalni, hogy hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken szükségünk van rá. A Szent Szellem fölhozza. Emlékszel? Most ne add föl. Itt van. Most menj jobbra. Szólt a Szent Szellem. Eszedbe jutottja a Szent Szellem. De a Szent Szellem kínálkoztatott dolgokat tudja eszedbe jutatni. Különben mit érsz fel, ha eszedbe jut másik 200 éves? Ha az nem szellemi megértésből fakad. Nem lesz hozzá az erő, a hit, a bizalom, hogy át menjen az életedben. A fizikai test és az érzelme fognak előalkodni azon, akinek a megértése fizikai testi és lelki. Nem? Tehát nem csoda, hogy kiborulok, és ideges vagyok, ha az Istennek a kapcsolatomban egy lelki és fizikai szinten mozgok. Honnan lenne természet feletti erő? Hanem a szellemi közösség az, amit élek Krisztussal. Nem így van? És a testi reakció, a testi válasz a kihívásokra. Azt mondja, hogy eszerebe jutott mindent, amit én mondtam nektek. 16-13-ban János evangéliumában így szól Jézus, amikor azonban eljön ő, az igazság szelleme, elvezet titeket a teljes igazságra. Halleluja! Teljessé tesz. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kinyilatkoztatja nektek. No, mit mond az Isten szelleméről a Biblia? Ugye a Szent Szellem mit kutat? Emlékeztek, azt hiszem, a római levélben van. Isten mélységei kutatja. Te kutatod Isten mélységeit? Az én szellemem, vagy a te szellemed kutatja Isten mélységeit? Nem hallom a választ. Hanem a Szent Szellem. Tehát hogyan tudsz hozzájutni az Isten, hogy milyen az Isten, ki az Isten, vagy mit gondol az Isten egy szituációban? Csak a Szent Szellem által, a Szent Szellem merít az Isten mélységéből, és a Szent Szellem nyilakoztatja ki, amit elbírsz hordozni, se elbírok hordozni. Azon a területen, mert hogy rátszakítom el a Szent Szellem, azt a kinyilakoztást, amilyen az Isten... Tudjátok, ilyen rajzfilmben szokott jelenni, amikor ilyen nagy feszültség megcsap valaki, csak úgy... Ez akkor összesöprik a hamut utána. Tehát... Érthető, jó, oké. Amikor tehát Isten szent lelke által világossá, meggyőződésé, bizonyossággá válnak szívünkbe Jézus szavai, akkor teremhet életünk, itt értem a gondolkodásmódot, a beszédet és a cselekedetet, gyümölcsöt. És most figyeljetek, egy nagyon fontos biblia igazság. Ez a gyümölcs mag pedig termékenyé teszi az életünket. Hát figyeljetek ide. Ha nincs mag, lehet szaporodni? Ha nincs a Szent Szellem által kinyilatkoztatás, hit és hitnek a cselekedete, lesz mit vetni? Értitek? Miért erőtlen sokszor a keresztény élet? Hát olyan dologról beszélünk, ami testi és érzelmi lelki szinten van az életünkben. Hát hogy hatna az a másik emberre? Mert az nem mag. Az nem szellemi gyümölcs. Nem termés. Azonban gondoljuk végig. Azok a dolgok, amelyek az Isten szellemétől való kijelentések Istenről, Krisztusról, az evangéliumról, Isten országáról bennünk, hitpárosult ez a kijelentéshez. És meggyőződéssé vált bennünk. Megváltoztatta a gondolkodásmódunkat, életünket. Az hatással lesz a körülöttünk élő világra? Hatással lesz. Erről lesz abban, amit mondasz. Ugye pontosan erről beszél Pál apostol, hogy a vigasztalás, amely minket vigasztal az Isten, vigasztaló másokat. Másokat miért? Mert a vigasztaló beszédet abban a gyászban, fájdalomban, szellemünkben befogadtuk, hittel megragadtuk, megvigasztalódtunk, mint gyümölcs megjelent az életünkben a vigasztalódás, a megnyugvás, a békesség, és ez által, a megértés által a hasonló szituációkban lévőknek, mint gyümölcsöt tudunk megosztani az életünkből. Magot, tehát élő dolgot. Eleven dolgot, már Krisztusét, a Krisztusi üzenet jön belőlünk. És a Krisztusi hozzáállás. És ugye ezt jelenti, hogy világítunk a világban. Ekkor válik, ezért mondtam, hogy a világosság, amit áraszt az életünk, az nem feladatunk, hanem tulajdonságunk. Értitek? Szóval lehetetlen, de gondoljatok bele. Hát nincs, nem tud eltitkolni, mert egy olyan szituációba kerülsz, amihez kijelentések, kinyilatkoztatásod van, és tudod a választ. Ismered, átment rajtad. És erő van a szavakban. Újabb kérdéseket teszek fel. Milyen tapasztalataid vannak ezen a téren? Biztos vannak. Amikor szólt Isten, hittámat, meggyőződésé vált. És szinkronban, hogy mindig az Isten beszéléből indulnak ki a dolgok. Értsétek, az igéből, kinyilatkoztatott igéből. Amit a Szent Szellem elevenít meg. Ezért van ugye, amit mond, hogy a szellem megelevenít. A betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Értitek? Tehát pont... Hát megeleveníti, valóságá válik, életté válik, részemé válik, működni kezd az életemben. Ez jelenti. Mik azok a kijelentések, melyeket megértve bizonyságá lettek szívünkben, életünkben, és megváltoztattak minket? Biztos vannak ilyen dolgok, érdemes ezeken elgondolkodni, és akkor ezeket megosztani, mert ezek a bizonyságtételek erősek. Nagyon erősek, nagyon nagy erő van benne Istentől. A másik ember felé van a szolgálatban, a másik hasonló szituációban élő testvérünk felé van a szolgálatban, és ne fuss el, és ne fussunk el azokban a szituációban, ahol nyomással helyezte az élet, a problémák, a világ, a sátán az életünket, hanem higgyünk, bízzunk az Urak Urában, az Istenek Istenében, és keressük a kijelentést, keressük a kinyilatkoztatást. Legyünk nyitott szívvel. Ó, mikor nagy bajban van valaki, nagyon kell a válasz, minden konferenciára elmegy. Minden weboldalt felkeres, hogy valami választ keresen. Nem így van? Nem ismerős? Néhány kuncogtok, mosolyogtok magatokba. Olyan keresés, vagyunk, úgy lehullunk, térdünk, de úgy imádkozunk, mint a húzat. Nyilván ennek is megvan a helye, meg ideje, és azt gondolom, helyén való is ezekben a szituációban ilyen nyitottsága lenni. De adná meg az Úr nekünk, hogy egy ilyen életformává, szellemi hozzáállásá váljon az életünkben, hogy növekedni tudjunk. Föl tudjunk növekedni, egyre érettebb keresztény tudjunk válni az Isten megismerésében. Amen.